Ahogy mindenkiben úgy, benned is van egy gyermek, egy kislány, vagy egy kisfiú. Talán régóta rá sem néztél. Talán nem figyelsz rá mostanában, nem veszed észre, hogy mit él meg, hogy mit érez, hogy mire vágyik, pedig ő ott van. És újra meg újra megszólal, akár egy elutasítástól való félelemként, akár pedig egy túlreagált helyzet formájában. Ma az Örömvilág Podcast csatorna 253. epizódjában vele fogunk kapcsolódni. Mindjárt kezdünk.
Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok. Coach, mester, tréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ha már régóta hallgatsz, akkor tudhatod, hogy ezen a podcast csatornán a tudatosság, az önismeret és a spiritualitás hármasa fonódik össze. 2019 őszén kezdtem el ezt a csatornát azért, hogy a gondolataimat, nézőpontjaimat megoszthassam veled, és hogy mindazt, amire esetleg egy Facebook poszt kevés, de egy tanfolyami keret túlságosan kötött, ki tudjam én is mondani, át tudjam adni. Ma egy igazán mély és sokak számára sorsfordító témát hoztam, a belső gyermekkel való munkát, kapcsolódást és annak gyógyító erejét. A belső gyermekkel az elmúlt sok-sok epizód alatt már foglalkoztam, de legutoljára nagyjából több mint 3 éve vettem elő ezt a témakört. Persze közben én foglalkozom ezzel, hiszen óhatatlanul előkerül az egyéni konzultációk során. Szinte nincs olyan egyéni konzultáció, amelyen valamilyen módon ne érintenénk a gyermekkort. És hát minden évben tartok belső gyermek gyógyítása és kreativitás ébresztő 4 napos elvonulást is, hiszen azt tapasztalom, hogy ez az egyik legfontosabb megdolgozandó téma az önismereti úton. Ha 2025 nyarán és valós időben hallgatsz most engem, akkor még csatlakozhatsz az idei, július 30-ától augusztus 2-ig tartó belső gyermek gyógyítása és kreativitás ébresztő 4 napos elvonulásomra, amelynek a helyszíne ezúttal is Kisnyalkamajor lesz. A részleteket megtalálod az örömvilág.hu honlapomon. Ha pedig már később hallgatsz, akkor nézd rá az aktuális elvonulásra, vagy várd meg a következő évit, mert nagyjából minden évben ez aktuális téma. No de, vágjunk bele, mert rengeteg minden van, amit ezzel kapcsolatban szeretnék veled megosztani, és mindjárt néhány kérdéssel szeretném kezdeni, ez még nem a ráhangolódó kérdéseknek a sora, olyan is lesz hamarosan, hanem néhány kérdés, ami felütésként indítaná ezt a mai témakört. Te is érezted már, hogy bizonyos helyzetekben gyermeki módon reagálsz, hogy túlságosan félsz az elutasítástól, hogy újra meg újra olyan emberekbe kapaszkodsz, akik nem tudják betölteni azt az űrt, amit valaki egyszer régen hagyott benned? Az önismereti úton járóknál a válasz szerintem 100-ból 90 embernél az, hogy igen. De tudnod kell, hogy ez nem a te hibád, és ez nem hiba. Ez egy sérült részed működése, a belső gyermeked működése. Ebben az epizódban el fogom mondani neked, hogy hogyan jött létre ez a fogalom, hogy kik dolgoztak vele először a pszichológiában, hogy mit mondanak bizonyos kutatások, és hogy hogyan tudod a spirituális fejlődésed részeként is integrálni ezt az érrészt, mert talán ez a legfontosabb. Na és persze gyakorlati eszközök is lesznek. A belső gyermek fogalma nyilván nem valami új dolog. Hogyha a pszichológiai szempontból nézzük, akkor Jung, a híres svájci analitikus pszichológus is írt róla. Ő egy kicsit más néven nevezte, nem belső gyermeknek, hanem ő úgy határozta meg, hogy az örök gyermek archetípusa. Az az én részünk, vagy az a részünk, amely egyszerre naív, játékos, kreatív, de ha sérült, akkor visszahúzódó, szorongó, haragos, vagy akár teljesen bénult is lehet. A modern belső gyermek fogalom egyik legismertebb kidolgozója John Bradshaw volt. Neki magyarul is megjelent egy könyve, amelyet Hazatérés önmagadhoz címmel nevezett el, és amelyet én nagyon-nagyon szívesen ajánlok, olyannyira szívesen, hogy én is nemrég vettem meg, és most itt van mellettem az íróasztalon, hogy olvassam. Ő azt mondja, hogy gyermekként mindannyian sebeket gyűjtünk, és ezek a sebek akkor is velünk maradnak, hogyha közben felnövünk. Azt hiszem, hogy ma ez egy önismereti úton járó számára nem újdonság, de gondolj bele abba, hogy a pszichológiában, akkor, amikor a társadalom még nem igazán foglalkozott a gyerekkori sérülések jelentőségével, mekkora óriási lépés volt, és lehetett az, hogy valaki elkezd arról beszélni, hogy van ilyen sérült részünk, és hogy ezek a sebek, ezek megmaradnak, és csupán attól, hogy felnövünk, nem fognak megváltozni. Hidd el, hogy ezek korszakalkotó gondolatok. Bár mondom, nekünk ma már természetes. Brecsó szerint a legtöbben egy elutasított, egy elhanyagolt vagy egy megszégyenített belső gyermeket hordozunk, aki ma is hat a gondolkodásunkra, az érzelmeinkre és a kapcsolatainkra. És bizony ezt aláírom, nekem is ez a tapasztalatom. Témával mások is foglalkoztak, még én egy valakit szeretnék kiemelni, a téma specialitása miatt Alice Millernek hívják, aki pszichológusként és íróként egyaránt kutatta a gyermekkori bántalmazás hosszú távú következményeit. Az ő könyve, aminek az a cím, hogy a tehetséges gyermek drámája, arról szól, hogy milyen mély sebeket okozhat az, ha egy gyermeknek tökéletesnek kell lennie ahhoz, hogy szeressék és hogy szeretve tudja érezni magát. Ehhez a témakörhöz azért elég erőteljesen kapcsolódik a parentifikáció. Ugye Magyarországon Bibók Bea, ennek a letéteményese és a nagy élharcosa, ajánlom szeretettel az ő munkásságát, nagyszerű podcasteket hallgathatsz vele, illetve olvashatod a könyveit is, és egyébként én is készítettem a parentifikációról, nem is olyan régen, néhány adással ezelőtt egy epizódot. No, és mielőtt tovább haladunk a témában, akkor jöjjenek a ráhangolódó kérdések. Hogyha készen állsz arra, hogy ezekbe egy kicsit mélyebben belenézzünk, akkor kérlek, amennyiben megteheted, függeszt fel, hagyd abba egy picit az aktuális tevékenységed, ami a podcast hallgatás mellett éppen történik. Ha megteheted, hunyd le a szemeidet, és úgy válaszolj magadnak a következő kérdéseimre. Ha most találkoznál a benned élő kisgyerekkel, akkor hogy néz neki? Hány éves lenne, jelen az arckifejezése? Esetleg milyen környezetben látnád őt? Kicsit vizualizáld. Mi az első emléked, amikor igazán szerettél volna valamit, de nem kaptad meg, és ez milyen érzés volt? Mi az, amit gyermekként újra meg újra hallottál magadról, a szüleidtől, édesanyától, édesapától, környezetettől? Mondok példákat csak, hogy értsd a kérdést. Túlérzékeny vagy, nagyon hisztis vagy, vagy ügyes vagy, de legyél még jobb. Volt olyan személy a gyermekkorodban, akihez biztonságban tudtál kapcsolódni? És ha igen, akkor ő hogyan bánt veled, milyen érzés volt mellette vagy vele lenni? Mit szeretett volna az a kisgyermek, aki te voltál, amit talán sosem mondhatott ki? Hogyan bánsz magaddal, amikor hibázol, vagy amikor gyengének érzed magad? És ha megszületett az első válaszod, hadd folytassam a kérdést, úgy, mint a felnőtt önmagaddal, vagy úgy, mint ahogy egykor veled bántak a felnőttek gyerekként? Mi az, amit most te tudnál megadni annak a belső gyermeknek, amit mások nem tudtak? Mi az a mondat, ami legjobban hiányzott a gyerekkorodból? Mi az, amit szerettél volna hallani, de nem mondta ki soha senki? Hogyan védekeztél gyerekként a fájdalmak ellen? Viccességgel, bohockodással, visszahúzódással, alkalmazkodással, ilyesmire gondolok. Ha az életedet most a belső gyermeked szemével néznéd, akkor mit látna benned? Elégedett lenne azzal, ahogy bánsz magaddal?
Örömvilág podcast szerinted.
Ahhoz, hogy megértsd, hogy miért van ennyire jelen a belső gyermek, meg kell értenünk a gyerekkori kapcsolódásoknak a jelentőségét is. És itt egy kicsit a kötődésről kell beszélnünk. Létezik egyébként a pszichológiában az úgynevezett kötődés elmélet, most nem szeretnék túlságosan mélyen ebbe belemenni, de ez szerint az elsődleges kötődésünk, ami leggyakrabban ugye az anyával történik, meg meghatározza azt, hogy hogyan fogunk viszonyulni másokhoz egész életünkben. Én még mindenképpen ide tenném az egyik kedvenc témámat, az ikervesztést, mert akinek eltűnt iker szindrómája van, tehát aki a magzati korában akár tudottan, akár nem tudottan, de elveszítette az ikertestvérét, vagy az ikertestvéreit, őnála azért a kötődéssel erőteljesen problémák lehetnek. Ugye, ha biztonságos kötődést kap és tapasztal egy kisgyerek, akkor valószínűleg az jön ebből, hogy jól bízik, hogy tud bízni, hogy nyitott, hogy tud elfogadni, kérni, adni. De hogyha valaki szorongó mintát kap, vagy egy elutasító mintát kap, akkor elég nagy a valószínűsége annak, hogy felnőttként is bizonytalan, és megpróbál megfelelni, megpróbál szóhelytálló, vagy épp falakat húz maga köré. A sérülések egyébként nem mindig látványosak. Néha csak úgy észrevétlenül történnek. Néha az is sérülés, hogy nem tükröz vissza a külvilág engem, hogy nem kérdezi meg senki, hogy mit érzek, hogy nem vesznek komolyan, hogy nem hallják meg azt, amit mondok. Én például egyértelműen belefutottam a gyerekkoromban ebbe a sérülésbe. Volt más is, engem például nem bántalmaztak abban az értelemben, hogy nem ütöttek meg, nem vertek, nem kaptam ilyen fizikai bántalmazást, de nagyon erősen korlátok közé voltam szorítva, abszolút parentifikálódtam, és hát bizony az, hogy az édesanyám nem igazán tudta ezt a visszatükrözést adni nekem, és nem nagyon kapcsolódott hozzám érzelmileg, ez nekem elég komoly problémát okozott sokáig. Ezt érzelmi elhanyagolásnak hívjuk egyébként. És bár ez egy nagyon csendes folyamat, és szinte észrevétlen, hosszú távon nagyon-nagyon, de nagyon komoly önértékelési zavarokhoz tud vezetni. Amúgy a traumák nem csak a viselkedésben jelennek meg, hanem a testünk is mindent megtart, mindenre emlékszik, tehát a trauma az nem csak egy pszichológiai vagy érzelmi élmény, hanem egy testi élmény is. A testünk az emlékszik arra, hogy mikor kellett elviselni, eltűrni egy fájdalmat, hogy mikor volt az, amikor féltünk, amikor senki nem volt ott, hogy megnyugtasson, és egy kisgyerekben ez nagyon-nagyon mély nyomokat tud hagyni. Nekem volt egy nagyon erőteljes testi élményem akkor, amikor Maunál jártam Balin, ő egy spirituális tetováló, a bal alkaromra tetovált egy mintát, és az egy abszolút felszabadító, gyógyító élmény volt nekem. Ebből az élményből született a Testbezárt Fájdalom Oldása című programom, amit nem sokkal azután tartottam, hogy hazajöttem onnan. Egyetlen egy tűszúrás felhozott a testemből egy nagyon mélyen elzárt fájdalmas emléket, ami nem bántalmazás volt a klasszikus értelemben, hanem szó szerint a tűszórás egy másik tűszórásnak az emlékét hozta fel, és mindent, ami akkor történt, de akkor értettem meg, hogy a testem mindenre emlékszik. Tudtam, az agyammal tudtam, de nem volt róla ennyire mély emlékem és élményem, mint amit ekkor kaptam a tetoválás közben. Úgyhogy ezekkel is érdemes foglalkozni, pláne, hogyha valakit bántalmazás ért, akár fizikai testében is. Amikor felnőttként túlságosan reagálunk az apróságokra, például valaki nem ír vissza időben, és te azonnal elutasítottnak érzed magad, akkor ugye nem a felnőtt részed szólal meg, hanem ez a gyermeki sérült részed szólal meg, és lehet, hogy most már 30, 40 vagy 50 éves vagy, de ott van benned az a gyerek, aki annak idején nem kapott választ, vagy nem kapott ölelést, vagy nem kapott elismerést. És ez a rész nem rossz benned, csak egyszerűen kéri a figyelmet. És sokszor ő az, aki fél az intimitástól, de vágyik rá, aki túlkompenzál, de ez miatt mindig másokon segít, és közben kimerül, aki hirtelen haraggal reagál, felcsattan, amikor kontrollt veszít, mert nem tudja kezelni a helyzetet. Ha elzárod, ha elutasítod, ha figyelmen kívül hagyod ezt a részedet, aki a legtisztább és legtörékenyebb módon hordozza a múltad nyomait, az nagyon nagy probléma. Annak nagyon komoly következményei lehetnek. Mert lehet, hogy a tudatos éned már felnőttként él, de a tudattalanod mélyén ő ott van. A tudattalanod mélyén ott van az a gyerek, aki még mindig vár, aki még mindig fél, aki még mindig bizonyítani akar, aki még mindig nincs meghallgatva. És gyakran ő fog téged vezetni a háttérből, és ő dönt helyetted, és ő viselkedik rajtad keresztül. Ami következményként lehet, az például az érzelmi elakadásoknak a sokasága, vagy éppen a túlérzékenység. A nem gyógyult belső gyermek miatt gyakran reagálunk túlzottan a helyzetekre. Egy apró kritika is mély szégyent tud kiváltani. Egy elutasítás, akár csak egy vissza nem írt üzenet. Fel tudja tépni azt a régi sebet, hogy nem vagyok elég fontos, és ilyenkor tudatosítani kell, hogy ez az érzés nem a jelenből fakad. Ezek az elfojtott gyermeki fájdalmak újrajátszásai és újraélései. Aztán egy másik tipikus következmény a párkapcsolati problémáknak a széles tárháza, mert hogy egy belső gyermek beköltözik az összes érzelmi kapcsolatunkba, és ha nincs meghallgatva, akkor jön a túlzott ragaszkodás, vagy az, hogy mindig több szeretetet vársz el, mint amit egy felnőtt kapcsolatban természetes módon adni lehet. 100,000%-os figyelmet akarsz a partnerettől, és azt sem bírod elviselni, hogyha dolgozik, vagy valaki mással szóba áll. Ugye jön a féltékenység, az elhagyástól való félelem, vagy akár a teljes bizalmatlanság is. És nagyon-nagyon gyakori, hogy a társától várja a szeretetet az, aki gyerekkorban nem kapta meg. Ugye pótolni akar, és mivel ő nem tudja, a társ nem tudja pótolni a szülői hiányokat, jön a csalódás, jön a harag, jön a kiábrándulás, és jön az érzés, hogy megint elhagynak, megint ugyanaz történik, megint nem vagyok elég fontos. Hogyha így a következményeket nézzük, akkor arról is beszélni kell, hogy különböző ilyen énképi zavarok lehetnek, és egy túlzott önkritika lehet. Ugye rákérdeztem arra, hogy milyen ott a ráhangolódó részben, hogy már nem tudom pontosan, hogy tettem fel a kérdést, de hogy mit hallottál mások szavaként, vagy mondataként rendszeresen, ami rólad szólt. Például az, hogy ne legyél már ennyire nyárnyila, jaj, túlérzékeny vagy, azért nem szeretnek téged, mert állandóan hisztizel. Emlékszem, hogy a tesóm egy nagyon érzékeny kislány volt, sokkal érzékenyebbül reagált mindenre, mint én. Ugye 6 évvel idősebb a nővérem, és az apu abszolút szeretetből, de nyúlszívűnek hívta mindig, mert hogy olyan nyúszika volt. És lehet, hogy ez is valami ilyen, ami aztán az emberbe később meg tud ragadni, és a belső gyermek az mindig is ilyen marad egészen addig, amíg nem gyógyítják meg. Ha nem kapcsolódunk tudatosan ehhez a részhez, akkor az a belső kritikus újra meg tud szólalni, aki ezeket mondja, hogy buta vagy, hogy ronda vagy, hogy túl magas vagy, hogy túl kövér vagy, hogy túl érzékeny vagy, hogy túl gyenge vagy, hogy nem vagy szerethető, hogy erősebbnek kéne lenned. És ezt úgy mondjuk magunknak, mint hogy ez a saját gondolatunk lenne, de nem a saját gondolatunk, hanem a sokat hallott mondat. Valahonnan a múltból. Egy eltanult minta valójában, amit belül tovább viszünk. Ha nem kapcsolódunk a belső gyermekünkkel, akkor lehet, hogy túlságosan ki fogunk égni, ki fogunk merülni, túl maximalisták leszünk. Mert, és utalok rá még egyszer a parentifikációról szóló részben, erről már volt szó, a meg nem kapott elismerés miatt felnőttként állandóan teljesíteni akarunk. Azért mondom, hogy akarunk, mert ez aztán abszolút többes szám. Bár már a jelenemre nem igaz, de én magam is, ahogy mondtam, parentifikált gyerek voltam, tehát ahhoz, hogy elég jó legyek, én a teljesítményemet vettem elő. Egyébként így a 248. epizód ez. Közben rápillantottam itt a képernyőmön a felsorolásra, amikor ugye gyermeknek felnőtt szerepet kell betöltenie. Például érzelmileg támogatja a szüleit, vagy mindenkinek meg akar felelni, ugye ez a parentifikáció. Ez a minta nagyon hamar vezet kiégéshez, érzelmi kimerüléshez, és ahhoz is, hogy az ember feladja teljesen saját magát. Hát azért ez egy olyan podcast, amiben a spiritualitás is kiemelt szerepet kap, szóval én mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy ez spirituális problémákhoz is vezethet. Hogyha nem kapcsolódunk a belső gyermekünkkel, akkor azzal el tudjuk vágni magunkat a valódi mély spirituális tapasztalatokból, mert a spiritualitás az a lelkünkkel való kapcsolódás, az nem megy úgy, hogy elmenekülünk, hogy bizonyos részeket kihagyunk belőle. A spirituális útnak nem az a célja, hogy elfelejtsük a minket ért fájdalmat, hanem az, hogy átalakítsuk. És valójában a belső gyermekünk ilyen szempontból mondhatjuk azt is, hogy a lelkünk kapuja, és ha ő el van zárva, akkor gyakran a spiritualitásunk is csak fejben marad, és nem megy a szívünkig. És az probléma.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Na de beszéljünk arról is, és azt is szeretném megmutatni neked, hogy hogyan válhat a fájdalomból erő, hogy hogyan lehet a gyerekkori sérüléseket a javunkra fordítani. Nem ígérem azt neked, hogy most egy bőfél órás podcast epizódban mindent megoldunk ennek kapcsán, de hozom a nézőpontokat, te pedig válogathatsz belőle, és aztán persze dolgozhatsz rajta mélyebben. Annak, aki ezt átélte, annak ez a tanulási útja, és joggal kérdezzük meg, hogy most mi lehet a jó abban, hogy bántottak, vagy elhanyagoltak, vagy elutasítottak. Jogos érzés, jogos kérdés. A sebek nem automatikusan válnak ajándékká az életutunkon, és a fájdalom önmagában nem fog megnemesíteni bennünket, de az, hogy mit kezdünk ezzel, az már a tudatosságunk, az önismeretünk és a gyógyulásunk része tud lenni. A gyermekkori sérüléseink is katalizátorai a fejlődésünknek és a jövőnknek. Aki megtapasztalta a fájdalmat, aki érzelmi érzékenységben töltötte a gyerekkorát, az gyakran sokkal empatikusabb, sokkal mélyebben képes kapcsolódni másokhoz, és a saját sebein keresztül mélyebben meg tudja érteni mások fájdalmát is. Persze ennek van egy hátulütője is, azaz, hogyha azonosul a többiekkel, tehát itt észnél kell lenni, és az empátiát megfelelő módon kell kezelni, nem azonosulásként megélni, de ez egy nagyon fontos minőségünk tud lenni. Aki ezt átéli, és akinek gyerekkori sérülései vannak, az nagyon gyakran sokkal mélyebben képes az önreflexióra. Mert a trauma, esetleg a szülői szeretet, gondoskodás hiánya, maga az elhanyagoltság, az rá tud minket arra kényszeríteni, hogy magunkkal foglalkozzunk, meg hogy feltegyünk kérdéseket, és ezek a kérdések, ezek nagyon gyakran pontosan az önismereti úthoz visznek bennünket, és sokkal inkább, hogy mondjam, generátorai a fejlődésnek, mint egy tökéletes gyerekkor. Ezzel persze nem akarom elvenni a tökéletes gyerekkornak a csodálatosságát és a fontosságát, mert bárcsak mindenkinek tökéletes gyerekkora lenne, és ne lenne szüksége ilyen sebekre ahhoz, hogy fejlődni tudjon, de hát általában az emberek többsége valahogy ezt választja az élet útján. A gyógyulási folyamat során gyakran eljön az a pont, ahol megbékélünk nem csak önmagunkkal, hanem azokkal is, akik valamilyen módon ezeket a bántalmazásokat elkövették ellenünk. És ez szól a megbocsátásról, nem a másik felmentéséről, nem annak a jóváhagyásáról, hogy így teljesen természetes és oké bánni egy gyerekkel, hanem a megbocsátásról. És arról, hogy elengedjük a haragunkat, a dühünket, a neheztelésünket, hogy nem cipeljük tovább, hogy ezzel nem terheljük magunkat. És hát nem tudok elmenni amellett, a tény mellett, hogy a legmélyebb spirituális felismeréseink nagyon gyakran a lélek sötét éjszakájában születnek meg. Talán hallottad már a lélek sötét éjszakája elnevezést, lehet, hogy majd arról is kéne valamikor csinálni egy adást. Mert hogy a fájdalom nagyon sok belső ajtót meg tud nyitni a valódi önmagunkhoz, és a belső gyermek sebeink keresztül el tudunk jutni ahhoz az ártatlan, tiszta és olyan igazán és jól eredeti részünkhöz, aki mindig is ott volt bennünk. Akik meggyógyították a saját belső gyermeküket, azok általában másokat is szeretnének segíteni, akár szülőként, akár segítőként, terapeutaként, tanítóként, vagy egyszerűen olyan emberként, aki jó példát mutat. És megmutatja azt, hogy lehet változtatni a múlton, és a múltunk az a sok szempontból fontos, de nem egyértelműen mondja meg, hogy mi lesz a jövőnk. Vannak választásaink. A múltbéli fájdalmaink, a sérüléseink azok nem feltétlenül az ellenségeink. A fájdalom az lehet tanító, de nem csak a fájdalomból lehet tanulni, ez is fontos. De akkor, ha ez megtörtént, hogyha hajlandó vagy odafordulni a fájdalmathoz és a problémáthoz, és nem menekülsz el előle, akkor egész varázslatos dolgok tudnak kijönni belőle. Amikor elkezded a gyerekkori sebeidet tudatosan, szeretettel és kellő érettséggel emlélni, akkor azok már nem fognak többé téged irányítani. Te leszel az, aki irányt mutat a belső gyermekednek, és nem fordítva. És ekkor válik a múlt fájdalma a te erőforrásoddá. A gyógyulásnak számtalan lehetősége van, és annak is, hogy hogyan kapcsolódj a belső gyermekeddel. Egyszerűen az első lépésként elég, ha azt csinálod, hogy észreveszed, hogy létezik, hogy tudatosítod, hogy van, hogy tudomást veszel róla végre. És amikor legközelebb fáj valami, akkor nem csak azt kérdezed, hogy na ez most miért van, hanem kérdezd meg azt, hogy ez most kinek fáj bennem. Ez most a felnőtté nem fájdalma, vagy a kisgyermeké? Érdemes feljegyezni akár ezt a kérdést magadnak. Írhatsz magadnak levelet. A kedves kicsi én kezdetű levelet. Én már írtam ilyet, nem egyet, nem kettőt, és szeretem ezeket a leveleket. Amikor biztosítjuk magunkat arról, hogy itt vagyok, látlak, figyellek, fontos vagy, érzékellek, nem hagylak magadra, megóvlak, megvédelek. Jó gyakorlat lehet a vizualizáció is, elképzelni a belső gyermekünket a biztonságos térben. Vagy hát különböző terápiás folyamatok vannak, sématerápia, vagy a Inner Family System például, a belső családrendszer, Theta Healing, meditációk, és én nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom neked, akár, bocsánat, most saját magamat fogom ajánlani, de a 4 napos belső gyermekelvonulásomat, ami most 2025-ben, ahogy említettem az adás elején, 2025-ben július 30-ától augusztus 2-ig lesz Kisnyalkán. Minden évben tartok ilyet, és azért tartom minden évben, mert minden évben annyira transformatív, annyira felemelő, annyira hát ilyen sorsfordító az egész, hogy imádom csinálni, komolyan mondom. Tehát azt a változást, amit látok az embereken 4 nap alatt, azt a szavakkal nehezen tudom leírni. A belső gyermek egyébként nem csak sérült lehet. Tehát, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy a gyerekkor az egy töménytrauma, mert nem az egyébként, hanem a belső gyermekben ott van a tisztaság. A belső gyermek az, aki tud örülni a napsütésnek. Ő az, aki kíváncsi. Ő az, aki nyitott. Ő az, aki szeret játszani. A spirituális úton gyakran beszélünk arról, hogy visszatérni önmagunkhoz. És a belső gyermekhez való kapcsolódás az pontosan ez. Emlékezni arra, hogy eredetileg kik vagyunk. És a belső gyermek az, ahogy mondtam, az ajtó a lélekhez. A vele való kapcsolódás egyáltalán nem gyengeség, hanem egy nagy bátorság és egy baromi jó dolog. És a gyógyulás nem azt jelenti, hogy megjavítjuk ezt a belső gyereket, hanem elfogadjuk, hogy megengedjük neki, hogy fájjon, ami fáj, de kivesszük ebből a fájdalomból, és nem hagyjuk benne örökre. Tehát spirituális értelemben a belső gyermek egyébként az öröm és a jelenlét forrása. Ha kapcsolódunk hozzá, akkor kapcsolódunk a forrásunkhoz is. Ahhoz a részhez, aki mindig is egész volt, mert a belső gyermeknek megvan ez a csodálatos egészség része. Szóval megéri. megéri vele foglalkozni, megéri róla olvasni, megéri kapcsolódni vele, megéri meditációt végezni. A honlapomon vannak fenn belső gyermekmeditációk egyébként, az örömvilág.hu-n, hogyha szeretnél ilyet csinálni. És nem annyira nagy munka, és igazán örömteli egyébként, nem annyira nagy munka a belső gyermekkel egy kicsit dolgozni, ahhoz képest, hogy mekkora óriási nyereség kidolgozni a fájdalmait, elismerni őt, és tovább lépni egy olyan felnőtt korba, ahol jó kapcsolatot ápolunk ezzel a belső gyermekkel, és ahol már nem feltétlenül a traumán keresztül kapcsolódunk vele, hanem az öröm, a játék, a könnyedség és a felszabadultság, meg a, nagyon fontos, a könnyebb teremtő erő és a varázslatban való hit verziójában. A mai epizódban ismét egy kicsit mélyebbre mentünk, belső gyermek, pszichológiai elméletek, terápiás lehetőséges, spirituális megközelítés, sok mindenről volt szó. Ha most úgy érzed, hogy valami megmozdult benned, akkor kérlek, ne is rohanj tovább, hanem adj magadnak egy 10-15 perc csendet. És kérdezd meg magadtól, hogy mit üzen a belső gyermekem most, mire van szüksége. Írhatsz neki, rajzolhatsz vele, meghallgathatsz egy meditációt, ahogy gondolod. De a többit már elmondtam. Ha szeretnél velem kapcsolódni, akkor nézd meg az aktuális programjaimat a www.örömvilág.hu-n. Most jó néhány új előadás kerül fel a napokban és hetekben az Örömvilág YouTube csatornára, lévén, hogy folyamatosan dolgozzuk fel a 2025-ös Everness Fesztiválon készült anyagokat. Ebben a pillanatban már 2 megtalálsz, de ez folyamatosan növekedni fog. Ajánlom figyelmedbe nem csak az idei, hanem a korábbi előadásaimat is, a korábbi podcast epizódokat is, ezzel együtt most már ugye 253 létezik. Vannak meditációim, és a következő nagy meditációm az július 28-án van 2025-ben, a következő 10 milliószoros napon, ami előtt fogok egyébként tartani 27-én egy manifestációs online mesterkurzust is. Én sok szeretettel búcsúzom mára tőled. Ha tetszett ez az epizód, akkor kérlek, támogass azzal, hogy megosztod a felületeiden, hogy értékeled esetleg ott, ahol hallgatsz, és írd nekem, ha szeretnél visszajelzést adni, vagy kérdezni tőlem, és emlékezz arra, hogy a belső gyermeket számít rád, és te már elég tudatos és elég felnőtt vagy ahhoz, hogy ott tudj lenni neki.
Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.